90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfin múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Hé, kik ezek az állati nyomozók?
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, április 27-én reggel 6 óra 43 perckor csütörtökön. Elindítjuk a Millás reggelit itt a 90.9 Jazzin Kántor Endrével.
És Gede Balázsral.
0630 20 10 909 az SMS és WhatsApp számunk, és természetesen korán kelő D-kartárs már üzen nekünk. Kis optimista, jó reggelt kartársak, a héten utoljára jelentkezem érdemben, holnap csak erkölcsi támogatást tudok nyújtani. Tehát Gödről Pestre az M3-as bevezetői kellemes a forgalom. A Kagylóskuttól erős a torlódás. Újpesti lehajtó felé érdemes kerülni, de figyeljünk, mert a Szent Mihályi Bánkút utca kereszteződésben rossz a lámpa. Menetidő 35 perc. Köszönjük szépen az információban, gazdag, többsoros. Na,
fantasztikus. Iván, igen, azért gondolom, igen, hogy egy kicsit a holnapit is megelőlegezze nekünk.
Igen, valószínűleg igen.
És az erkölcsit tekintve köszönjük, abszolút.
Kétnapi üzenet így is van. Nos, köszönjük a Mariannokat és Zitákat.
Marian.
Névnap van ma.
Gyönyörű.
Így is van. Mindenkit nagy szeretettel köszöntünk, de hát ünnepelnek ma Anasztázok, Áriszok, Arisztidek, Mariannák, Péterek, Petők, Petúnia, Pintyőke, Zazi, Zizi.
Zizi, nagyon jó.
Úgyhogy Tas, érdekes,
Tullia, igen, érdekes napok találtunk. Vannak.
Igen, igen, igen.
Na, kik születtek ma ezen a napon? 1791-ben például Samuel Morse, amerikai festőművész és feltaláló. Természetesen az AB, Morze ABC és a táviró.
De akkor az Morze ABC.
Morze, de hát Morze magyarul. Úgyhogy hát nélküle nagyon sok minden nem lett volna.
Igen.
Ezt nyugodtan leszögezhetjük. Egészen, képzeld el, még az újságírásnak is, az újságírás is köszönhet neki sokat.
Mint?
Mert... az egész cikk szerkezet, amit ugye az angol szászból átvett az egész világ, az, hogy egy sokatmondó cím, ami most megváltozik az internet korában, amikor a kattintós címek veszik át a
igen
szerepet, de lényegében a cím, amiben nagyjából meg lehet tudni, hogy mi történik, a lead, aminek, ami válaszol a legalapvetőbb uh-huh kérdésekre, tehát egy ilyen piramis aha szerkezet alakul ki, hogy a legfontosabb dolgok vannak elő, és akkor utána bontják ki igen, a sztorit. Igen, és igen, az azért volt így, mert a észak-dél elleni háborúban a tudósítók ugye gyorsan át akarták nyomni a legfontosabb infókat egymásnak, illetve az újságnak, ami előtt mondjuk tönkreteszik a távvezetékeket. Tehát, hogy ha csak a cím ment át, már az is jó volt, de a cím és a lead átment, az már nagyon sok uh-huh mindent tartalmazott, és utána ki lehetett bontani a sztorit. Így alakult ki maga az, hogy épül fel egy sztori, és ez mind ugye Morze kóddal ment annó.
Igen. Egyébként kitűnő családból származik a papája, lelkész tudós, az amerikai földrajztudomány atya. Igen. És ahogy elmondtad, igen, eredetileg nem tudós, hanem festőművész volt. De emellett ugye foglalkozott ilyen dolgokkal, ami oda vezetett az elektromágnesességet, tanulmányozta, és az lett a vége, hogy fölfedezte a Morze távírót.
Zseniális.
Igen. Na kérem, szépen azt mondja, hogy Ulysses Grant tábornok, aha, 1822-ben, vagy Grant 1822-ben született, ugye ő az Egyesült
Államok pont az említett
18. háború. 18.
Egyik nagy jeles képviselője.
Így van. Aztán művészeink is vannak a mai napra. 1891-es születésű Szergej Prokofjev.
Na.
Orosz zeneszerző.
Megvan a leghíresebb darabja?
Persze.
Ja, ne, ez csak egy költői kérdés ja? volt. De most így innen a gépemről, hogyha esetleg valaki nem ismeri, akkor bejátszanám a Rómeó és Júliából.
Ráhúzod a mikrofont?
Hát most rá, oda, így lesz, figyelj. Uh-huh. Hallatszani fog, figyelj. Amennyiben tényleg.
Amennyiben elindul. Most jobb. Jönnek a birodalmi lépegetők.
Ugye? Szerintem sok mindenkinek megvan egyébként ez. Természetesen a Lovagok tánca Prokofjevtől egy zseniális darab. Rengeteg feldolgozásban lehet hallani, vagy lehetett hallani. És a egyik leghíresebb, vagy legjobb szerintem a modern zenében, bár egyébként vannak nagyon jó kis, hogy is mondjam, ilyen félig klasszikus zenét játszó modern zenekarok, akik belepróbálják ötvözni a komoly zenét a könnyű zenei műfajba, valahogy. Lehet hallani egy pár ilyen feldolgozást, de ami nekem nagyon tetszett, az a Muse-nak van ugye a Knights of Sidonia című aha. kiváló felvétele, és több koncerten úgy kezdték el, hogy először lejátszották ezt a Prokofjev suite-nek egy elég nagy részét, és utána az ment át a Knights of Sidoniába. Nekem azt tetszett a legjobban. Na.
Érdekes egyébként még, hogy halálának napja egybeesik Sztálin halálának napjával. 1953. március 5-én hunyt el Moszkvában.
Ja igen, és természetesen ugye a filmtörténeti jelentősége is van, hiszen Charlie Chaplinnek a Hitler megformálásában is, amikor ott a földgömbnél tervezgeti ugye, hogy mit fog elfoglalni, akkor ez a zene szól mellé. Úgyhogy ez a birodalmi vonal egyébként, ez nem egy véletlen.
Igen, pontosan, egyébként több filmzenét is szerzett, Eisensteinnel dolgozott együtt.
Zseniális, ez tényleg zseniális a kettő
igen,
együtt.
Igen. Na nézzük, ki van még itt a kis naptárunkban. Tokod Ilon, a magyar opera énekesnő, 1953-ban született, boldog születésnapot kívánunk neki ezúton is. Nézzük akkor, hogy hogyan megyünk a műsorban. Azt mondja, hogy természetesen tőzsdei összefoglaló és lapszemle a megszokott helyükön. Aztán az ébresztő témánkban egy igen érdekes bírósági döntésről fogunk beszélgetni, ugyanis Nagy László Nándorral, őt fogjuk hívni, a világgazdaság rovatvezetőjét. Ugye korábban a GVH kirót egy méretes büntetést a bankokra, mert hogy összehangolták az úgynevezett interchange díjukat. Ugye ez a kártya elfogadás után számított ilyen tranzakciós díjszerűség, amit a bankok igen. beszednek. Ezért kaptak egy nagy bírságot, most ezt a bírságot eltöröltek, és vissza kell fizetni.
Ez nagyon ez tényleg érdekes, de aztán azt is elrendelték, ugye, hogy folytatódjon, vagy folytassák le újra.
Úgyhogy
most lehet, hogy visszavándorul a pénz, lefolytatják újra, lesz egy új megállapítás, és megint fizetni kell. Egy ilyen régi,
majd megbeszéljük az indoklást, az alapján furcsa lenne, de
furcsa lenne, igen.
A részleteket megbeszéljük Nagy László Nándorral. Aztán az ingatlan rovatunkban, a négyzetméterben arról beszélgetünk majd Kapéter Bélával, az FHB Jelzálog Bank NRT tanácsadó főmunkatársával. Hogyan növekedtek az árak a mélypont, a válság, ingatlan válság mélypontja óta nemzetközi összehasonlításban? Hogy helyezkedik el ebben Magyarország? Magyarországon belül hol voltak nagy elmozdulások? Picit így az árakat elemezzük. Ezt követően aztán a hazai piac rovatunkban bármilyen furcsa, de forintpiaci helyzetképet vázolunk fel. Kolba Májki segítségével, az ING Bank devizagurúja ő, és azért lehet furcsa, mert hogy ugye devizával nem ebben a rovatban szoktunk foglalkozni, de arra gondoltunk, hogy miután múlt héten megbeszéltük a certifikátok működését, és vannak deviza certifikátok is a budapesti értéktőzsdén, úgy mint euroforint, fontforint, dollárforint, tehát ezeknek az árfolyam elmozdulására egy kitűnő eszköz, egy sokkal ilyen nyugodtabb, higgadtabb, nem olyan nagy tőkeáttételt hordozó eszköz, mint határidős termékekben kereskedni. Tehát ezekkel lehet a forint mellett, vagy az ellenében spekulálni. Kolba Miklóssal pedig magát a piacot, tehát a forint piacot fogjuk elemezni. 8 órakor kérem szépen ide várjuk a stúdióba Bernát Tamást, a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatóját és a uniós pénzből megvalósítható energia hatékonysági beruházásokat, lakossági beruházásokat fogjuk górcső alá venni. Mennyit, hol, mennyiért, meddig, erről fogunk beszélgetni vele. Aztán jön Várkonyi Gábor, mert nem jön, hanem jól felhívjuk telefonon, mert most ugye rövid futómű van a héten. És a befutcsolt carsharingről fogunk beszélgetni. Parkolóhely problémák vannak, tehát nem igazán megy, tehát logisztikai akadályok.
Amire nem gondoltak közik. Valószínűleg.
Igen, igen, igen. Ez az autós, megosztásos, közösségi történet, úgyhogy ennek a részleteiről beszélgetünk vele, majd pedig nemzetközi részvénymustrát tartunk.
Szuper. És mi lesz 9 óra után?
9 óra után úgy indítunk, hogy falatozunk egy kicsit ünnepi körülmények között az éttermekben, ugyanis az, hogy hogyan ünneplünk éttermekben, milyen szokások, milyen lehetőségek vannak Döri Gáborral, a Corinthia Hotel Budapest vendéglátás marketing szakértőjével. Fogunk erről beszélgetni. Aztán tőzsdét nyitunk az Equiloros szakik segítségével. IT rovatunkban pedig egy csúcstelefon körképet adunk, amellett, hogy jönnek a kínaiak, tehát nem csak a megszokott gyártók. Klács Ferenc, AVSV.hu szakírója lesz ez ügyben segítségünkre. Na hát kérem szépen, akkor zenéljünk
0630 2010 909, infokukac@millesreggeli.hu. A Facebook oldalunkon egy rébuszt ezzel rébusszal nyitunk, rébusz bácsival nyitunk. A képen, ami ott látható, egy kis herpetológia következik, ne tessék megijedni, nem bőrbetegségekről van szó. Tehát egy kis herpetológia következik, akinek sikerül kiszúrni a képen található rezesfejű mokaszinkígyót, annak nagyobb esélye van arra, hogy egyébként, ha találkozik vele, akkor nem lép rá. Úgyhogy itt lehet keresgélni ezen a képen, elképesztő.
Thank you. zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
Na kérem, a tegnapi budapesti értéktőzsdei kereskedés úgy zajlott, hogy a tőzsdei részvényeket összefogó index, a BUX leesett 1%-ponttal. Alapvetően egész nap lecsorgás volt, a nap közepére rémunalmas volt, 11-től 3-ig gyakorlatilag semmi nem történt, egy szűk sávban oldalazott az index. Ugye reggel egy magasabb nyitást követően esett, egy olyan 250 pontot, oldalazás, majd kapott még 50 százat a végére. Így alakult ez ki, 320 pont lett a mínusz, 10,6 milliárdos forgalom mellett zajlott mindez. És a vezető részvények közül kettő tudott emelkedni, a leginkább a MOL 6%-kal 21.650-re, kevésbé a Telekom 2%-kal 488 forintra. A másik kettő meg viszont jó korát esett, tehát ezért van az, hogy 1% mínusz jött össze az indexben, mert hogy az OTP 2,2%-kal került lejjebb, és 8199 forint lett a záróértéke, míg a Richter 1,7%-kal esett, és 7020 forinton zárt. Ennyi volt a bét.
Hát, hogy megpróbálok egy teljesen szubjektív és saját elképzelést mondani a tegnapi amerikai értéktőzsdékről, hogy mi történt. Elindult a nap, tudták, hogy lesz Trump bejelentés, aztán meg is született Trump bejelentése, miszerint megvan az adócsomag, a várva várt adócsomag, amellyel jelentős vállalati adókedvezményeket jelentettek be. Mindenki elkezdett örülni, hogy juhú, juhéj, mentek föl a tőzsdék, aztán visszafordultak és negatívban zártak a nap végén. Szerintem azért, mert azt mondták az emberek, a befektetők, hogy na, várjunk csak. Hát egészen pontosan ezt vártuk. Akkor minek is örülünk? Ez már rég megvolt.
Úgyhogy, igen,
és ennyi.
Igen, bár nem biztos, hogy ez volt.
Ez, hogy nem biztos. Azért mondom, hogy egy szubjektív saját elképzelés, de
igen, hát, azért szubjektívom meg az, hogy ezt így elkezdték átgondolni, és nagyon szép, meg nagyon jó, tényleg méretes, de igen, hiányzik a másik oldal.
Igen, átgondolták.
Igen, tehát
túlszaladtak.
Tehát nem került kinyilatkoztatásra, hogy azt a költségvetési lukat, amit ver majd ez az adócsökkentés, azt miből fogják pótolni, és mi az ellenoldal, és ez hiányzott, lehet, hogy ez adta azt a kiábrándultságot, ami a végére.
Közben a fundamentumokat is tudunk mondani, mert hogy a gyors jelentési szezon ugye jól zajlik, és úgy tűnik, hogy jól teljesítenek a cégek.
Már amelyik?
Az 500 legnagyobb amerikai, átlagos képet, 500 legnagyobb amerikai vállalat közül már 181 közé tette a negyedéves számait, ebből 67% felül teljesítette a bevételvárakozásokat, 77% pedig profit szinten is meglepetést tudott okozni. Tehát viszonylag jól állnak így átlagosan. Igen. Már amelyiket van, akinek nem lesz jó nyilván a jelentése.
Igen, mert hogy ugye tegnap, illetve tegnap előtt jelentett zárás után a United States Steel Corporation, ugye az egyik legnagyobb acélipari vállalat, 27%-ot esett tegnap. Úgyhogy
hát,
neki nem volt annyira jó
majd
napja.
Jobb lesz, mert ugye mindenféle acélipari
bizéket jelentettek. Most szálltam be, kérlek szépen, az amerikai acéliparba.
Beszálltál?
Igen,
Trump hullámán?
Egy blue chipként értelmeztem a United vagy US Steel-t, és egy innovatív vállalatként az AK Steel-t, és vizsgálgattam a kettőt, hogy mibe vegyek, és maradtam az innovatív, és árfolyam tekintetében is mozgalmasabb és potenciálisabb AK Steel-ben, és arra jöttem rá, és a gyors jelentés arra világított rá, hogy egy csomó fejlesztést nem csinált meg a United States Steel. Egy ilyen régi módi acélipari vállalat maradt, miközben nagyon innovatív az AK Steel.
Az adókedvezmények, az import vámkorlátozások, és minden ellenére az kell, hogy még innovatív is legyen a cég, különben lemarad.
És a cinikusok pont azzal kommentálták, hogy több energiát fordított a lobbizásra a US Steel, hogy a kínai védővámot átvigye a Trump kormányzaton, vagy valahogy segítse ezt, mint a gazdálkodásra és beruházásokra és fejlesztésekre, és ezért maradhatott el, miközben mások, például az AK-Steel a napokban jelentett be egy olyan acélterméket, ami eddig is szállított karosszéria elemeket az autóiparnak, de most már vázat is fog. Könnyebb, erősebb, tehát egy új összetételű acélról van szó, és számíthat rá, hogy az autóipar nagy vásárolja lesz, tehát ők folyamatosan fejleszgetnek és innoválnak, úgyhogy egy sokkal
rugalmasabb,
jobb cég.
Köszönjük szépen, ez most kérlek. Izgalmas a amerikai politika szempontjából igen. is, hogy mi történik velük. Gyorsan mondok egy pár céget, ami érdekes volt. A PayPal, tehát nem Paul, kérem szépen, tehát ez nem az egyik Beatles tag, a Paul, hanem igen. Pell, mint igen. haver, tehát PayPal. 0,7%-os mínuszban zárt, a Twitter viszont 8%-os pluszban, úgyhogy érdemes egy kicsit odafigyelni rá. Ott volt egyébként a harmadik legjobb cég közül volumenben, kereskedési volumenben a Twitter. A Ford is 1%-os pluszban zárt, és hát amit mondtál, itt a United States Steel Corporation vezette a bukást a maga 27%-os mínuszával, úgyhogy izgi volt. Gyorsan megnézzük, hogy mi történik Japánban. Azt mondja, hogy mínuszban 0,2%-os mínuszban a Nikkei 225-ös, úgyhogy ez nagyjából a körkép, amit tudunk itt adni ma reggel.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Na. Schmidt-Andit itt láttuk már ma, úgyhogy lesznek hírek.
Biztos, hogy jön.
Nagy szeretettel, mert hogy ő következik. Mondanék addig útinformációkat, de minthogyha még nem jöttek volna. Igen,
fú, én akkora forgalommal találkoztam hajnalban, amikor jöttem, mert nem is értettem, volt. Hogy
én
mi
se.
Van.
A Balatoni úton ott álltam, hogy besorolhassak, máskor ilyen lendületből rá lehet csatlakozni.
És bejött a Schmidt-Andi, és utána most lerakta a híreket, úgy látszik, nekünk kell olvasni, felolvasni.
Igen.
Meg belekukkantok, hogy mi van, itt van nálam. Hát például benne van az, hogy elhunyt a Jonathan Demme, bizonyám a filmrendező. Bárányok hallgatnak például. Vagy a manzsúriai jelölt, igen. ugye? Hát ez egy zseniális. Az eredeti manzsúriai jelölt egyébként a Frank Sinatrával volt, képzeld el.
Kezd el felolvasni, és akkor
majd... Olvassam fel a híreket.
Persze, és amikor...
Ezt a Mihálovics már csinálta.
Jön, Andi akkor majd becsatlakozik valamelyik bekezdésnél, abba hagyod, és akkor ő folytatja.
Figyelj, hát szerintem hagyjuk, ja megfésülködött, azért volt, azért megfésülködött, értem.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hírek a 90.9 Jazzin Schmidt-Anditól.
Újabb kötelezettségszegési eljárás indult Magyarország ellen. Jövő pénteken kezdődik a tavaszi érettségi időszak, és tovább csökken az üzemanyagok ára. Elromlik az idő, egyre több lesz a felhő, kisebb záporokra is számítani lehet. Jó reggelt kívánok, 4 perccel múlt 7 óra. Magyarországi ügyekről vitázott az Európai Parlament plenáris ülése. A témák között a felsőoktatási törvény módosítása, a civil szervezetekre vonatkozó jogszabályok tervezett szigorítása, a menedékkérők automatikus őrizetbevétele, valamint az igazságszolgáltatás függetlenségének kérdése szerepelt. Franz Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke úgy vélte, megtévesztő állítások vannak a magyar kormány Állítsuk meg Brüsszelt kampányában. A testület szerint a nemzeti konzultáció több tényszerűen helytelen vagy erősen félrevezető állítást tartalmaz. Például, hogy a magyar kormány összemossa az illegális bevándorlókat és a menekülteket. Timmermans elutasította, hogy bárki is az illegális bevándorlást igyekezne elősegíteni. Orbán Viktor válaszában azt mondta a nemzeti konzultációról, hogy ezt a fajta párbeszédet az uniónak is ki kellene próbálnia. Manfred Weber, az EPP frakció vezetője, Európa ellenes hangulatkeltésnek nevezte a nemzeti konzultációt. Gianni Pittella, az Európai Parlament szociáldemokrata képviselőcsoportjának vezetője, hazugsággal vádolta a magyar kormányfőt, és arra kérte az Európai Néppártot, hogy zárja ki soraiból a Fideszt. Közben kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen a felsőoktatási törvény módosítása miatt az Európai Bizottság. A bírálók szerint a jogszabály bezárással fenyegeti a Budapesti Közép-Európai Egyetemet. Enyedi Zsolt, a CEU rektorhelyettese, az RTL Klub híradójának azt nyilatkozta, egyre valószínűbb, hogy az egyetem elhagyja Budapestet. A Közép-Európai Egyetem közleményben utasította vissza a miniszterelnöknek az Európai Parlamentben tett kijelentéseit. A kötelezettségszegési eljárás a figyelmeztető levél megküldésével kezdődik, és általában 2 hónapot ad az Európai Bizottság arra, hogy a kormányok megtegyék az észrevételeiket, de Budapest erre csupán 1 hónapot kapott. Az EB valószínűleg figyelembe vette, hogy a már hatályos Lex CEU szűk határidőt adott az egyetemnek arra, hogy megfeleljen a jogszabályi követelményeknek. Ha nem változik a vitatott törvény, a CEU október 27-től elveszíti működési engedélyét. Orbán Viktor közben alaptalannak nevezte a Közép-Európai Egyetem bezárásáról szóló vádakat. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy a magyar kormány az elmúlt évek konfliktusait igyekezett párbeszéd útján rendezni, és most is erre törekszik. A civil szervezetekről azt mondta, hogy az unió több tagországában is foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogyan lehet átláthatóvá tenni a demokratikus döntéshozatalt befolyásolni próbáló szervezetek működését. A magyar kormány sem akar mást. Hozzátette, a kormány tudatában van annak, hogy az uniós tagság nem csak jogokkal, hanem kötelezettségekkel is jár, és Magyarországon magas az unió támogatottsága. Jövő pénteken kezdődik a tavaszi érettségi időszak. A horvát, német, szerb és szlovák nemzetiségi nyelv és irodalomtárgyak írásbeli vizsgáival, tudatta az oktatási hivatal. Összesen 110 ezer diákat ad számot tudásáról június végéig. A középiskolákban, valamint a 20 fővárosi és megyei kormányhivatal szervezésében 1170 vizsgahelyszínen szervezik meg az érettségiket. Az írásbeli vizsgák május 26-áig, a szóbelik június 30-áig tartanak. Tovább csökken az üzemanyagok ára holnaptól, a benzin és a gázolaj is 4-4 forinttal lesz olcsóbb, így a benzin átlagára 359 forintra, és a gázolajé pedig 356 forintra mérséklődik. Ismét változik időjárásunk mától, több lesz a felhő, középen és nyugaton többfelé lesznek záporok és zivatarok. A szél nagy területen megerősödik. Észak-nyugaton mindössze 7, a Tiszántúlon viszont még 25 Celsius fok várható. A hírszerkesztőt, Schmidt Andit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket a City Taxi diszpécser központjából. Gyernek mondható, a forgalom jó tempóban közlekedhetnek Budapest útjain, balesetről szerencsére nem kaptunk hírt. Azonban van itt néhány mától érvényes korlátozás, ami a későbbiekben fennakadást okozhat. Megkezdődött a Kerepesi úton a villamos hálózat felújítása, így a Pongrác útnál útszűkület lassítja a haladást. A mai naptól június végéig minden hétköznap lezárják a Ménesi utat a Kelenhegyi lépcsőnél 9 óra és 17 óra között, így a munkák idején a Baloglejtő és a Kelenhegyi lépcső közötti szakasz két irányú lesz. 6 órakor kezdték a Nagymező utcában az épületfelújítást, ezért az Ó utcában útszűkületre és sávelhúzásra számítsanak. És 7 órától újabb korlátozás lép érvénybe a Róbert Károly körúton. A Váci út és a Kassák Lajos utca között időszakosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. További balesetmentes közlekedést és jó rádiózást kívánok!
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén.
Ugye Párizsban reggel majd betérünk egy croissant-os kávéra. Félemünk, mint kavicsot, behajítjuk a szajnába. Párizsban a nyár. Egy hotelben. nézünk tandemben. Ha elfogy minden erőnk, nem lesz ma már Disneyland, sajnos nem. Párizsban a nyár elsírja magát, a Champs-Élysées-én az őszsét eljöttünk, mert nem mentünk, szíved már.
Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
A Millás reggeli főtámogatója a Mini CRM Zrt. Rendszert visz a céged életébe.
Szép jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak, április 27-e csütörtök reggel 7 óra 15 perc van, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a 90.9 Jazzin, a stúdióban Kántor Endre
és Gede Balázs.
06302010909 az SMS számunk, jött is egy pár, a régi acélos cég mondhatja I'm still standing.
Júj, nagyon szépen köszönjük. Tegnap szegény Mijálovics Andrást őrítették meg a hallgatók, meg hétfőn főleg.
Igen, azt hallottam, hogy és volt egy kis mókálgás.
Ő nem szereti a szóvicceket, én annál inkább.
Én is. Aztán, sziasztok, jó reggelt, technikai kérdésem lenne, rengeteg adás posztja hiányzik a honlapról, számíthatunk-e, hogy ezek hamarosan felkerülnek? Hát, nem olyan rengeteg, tényleg van hiányzó.
Rengeteg,
igen.
Ez relatív.
Relatív, mert volt régen rosszabb is a helyzet, most... Nem, elkezdjük pedzegetni, hogy
pedzegetjük,
lesz,
persze.
Átalakítjuk az oldalt, és egy sokkal jobb struktúrában jelenik meg napokon belül, azt is hozzátehetjük.
Dolgozzunk rajta, és
egy picit így, igen, most ez sok, de igen, pótolni fogunk mindent az égvilágon.
Tehát magyarán igen, számíthattok rá.
Így van, röviden így lehet rá válaszolni. Aztán sziasztok, a Váci út bedugult a gázgyártól, az ilyenkor megszokotthoz képest csak lassan araszol a sor, nem is értem. Üdvözlettel, Sanya.
Nekem is az volt, igen, a véleményem, hogy, tudom, hogy lehet, hogy hétfő, ugye, hétfő miatt kedd, szerda.
Hétfő miatt van kedd, mert ugye
hétfő miatt van kedd,
igen, azt a kedd miatt szerda.
Kedd miatt szerda,
és most
akkor
itt a csütörtök, mert az van péntek
más
előtt.
Nem lehet.
Ez a hivatalos magyarázat. Oké, más nem kaptunk, várunk további infókat, még egyszer elmondjuk, hogy 0630 2010909 az, amire lehet írni nekünk, főleg. De ott van az infokukat, millásregeli.hu, és a facebook.com/millásregeli is, hát ez a kígyó a sírba kergetett.
Hát ez kegyetlen.
Nem mutatod meg, akkor nem találom meg.
De mondom, én sem teljesen nem magamtól jöttem rá.
Hogyha ezen múlik, hogy egy ilyet felismerek-e, vagy nem. Na, nézegessétek, a Facebook oldalunkon ott egy jó kis kép, egy kígyót kell megtalálni rajta. Nézzük viszont a lapokat, az sokkal egyszerűbb és átláthatóbb. Azt mondja a világgazdaság ma reggeli egyik anyaga, hogy az áfacsökkentés felpörgetheti a halfogyasztást. Hát, nem tudom. Az áruházláncok szerint akár 30%-os forgalomnövekedést is hozhat, hogy jövőre 27-ről 5%-ra csökken a fogyasztásra szánt hal áfája. Valamennyi megkérdezett bolthálózat átadja a teljes árelőnyt a vásárlóknak. Én úgy érzem, hogy ez nem feltétlenül árkérdés. Tehát sokan, akik nem szeretik, vagy nem esznek elég halat, azoknak bajuk van a halnak az intenzív illat és aroma anyagaival. Nem tudom, hogy egy árcsökkentés ez változtat-e.
Szerintem ez ilyen kulturális,
azt sem tudom, hogy egy lazac például, ha olcsóbb lesz valamivel, az mennyire fog fogyni, mert akkor is 3000 körül marad kilója.
Például a Budakalászjósanba beszántották az egész halaspultot, ott volt az egyik legjobb halaspult.
Aha.
Vetekedett a metróáruháznak a halaspultjával, ami egyébként egész jó.
Hát azt megőrizték, gondolom, mert annak idején, amíg még kora volt, az szenzációs volt, és igen, nagyon sokat jártam ki oda.
Megőrizték sokáig,
igen.
És képzeld el, hogy gyakorlatilag beszántották, igen, az egészet, és most már csak ilyen tálcás cuccok vannak, de az problémák se nagyon van. Igen. Keresleti problémák vannak, sajnálom.
Én bízok ebben, vagy bízom ebben, tehát tényleg remélhetjük, hogy az áfa csökkentés hoz majd valamiféle fogyasztói kedvet. Én annyira nem vagyok optimista, de hát a szakik talán jobban tudják, a kereskedelmi láncok vezetői, tehát ők a 20-30%-os forgalom növekedésre számítanak az áfa csökkentés kapcsán, és akkor a cikkben megszólal egy csomó, nem tudom, Spar, CBA, Tesco, mindenki elmondja, hogy mit vár ettől, ezt lehet olvasgatni a vg.hu-n.
Beruházási lázban ég az agrárium, írja a Magyar Idők. Nagyot léphet előre tavaly a hazai mezőgazdaság, már ami a beruházásokat illeti. Az agrárcégek szinte minden területen többet költöttek fejlesztésre, mint egy évvel korábban, és milliárd forintban mérve nézték meg egy ilyen infografikában, hogy néz ki a térkép, a beruházási térkép. 117,7 milliárd forintnyi beruházás volt. A Délalföld vezet masszívan, majdnem 45 milliárd forinttal. Ezt követi az Észak-Alföld kb. 22 milliárddal, aztán Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl ilyen 15-13 milliárddal. És egyébként Közép-Magyarország is 6,5 milliárd forintnyi beruházást eszközölt, úgyhogy ez egy viszonylag jó hír, majd meglátjuk, hogy bejönnek-e ezek a fejlesztések. Aztán, ami még érdekes, hogy, és itt a mezőgazdasághoz tartozik, az őstermelők helyett nem készíti el a bevallási iratot az adóhatóság. Az adóbevallás, ugye még néhány hetük van az őstermelőknek arra, hogy összeállítsák az idei személyi jövedelemadó bevallásokat, az adóhatóság ugyanis esetükben nem készített tervezetet. Az Agrárkamara adatai szerint az érintettek száma meghaladja 308 ezret, ezért is fontos ez. Az adóbevallás mellett az agrártámogatásokra vonatkozó egységes kérelmek benyújtására is május közepéig van lehetőségük az őstermelőknek, úgyhogy érdemes foglalkozni ezzel, ha valaki őstermelő.
Hőstermelő.
Igen, igen.
Azt mondja, hogy mindjárt keresem a napi.hu vezetőanyaga, ugye arról szól alapvetően, hogy megjelent a 100 leggazdagabb ember listája. Hát az élen nagy változás nincsen, ha csak nem összegszerűségében. Csányi Sándor vezeti a 100 leggazdagabb listát, és azért mondom ezt, hogy a helyezésben nincs, de az összegben igen, tavaly újabb 60 milliárddal gazdagodott Csányi úr, 260 milliárdra becsüli most a lap az ő vagyonát, és 2011 óta egymás után 7-szer lett ő a leggazdagabb. Aztán azt mondja, hogy pedig volt itt valahol, hogy a hányan kerültek be, azt hiszem 7, igen, a 100 leggazdagabb 2010-es listára idén 7 új nábob érkezett, írja a lap. A befolyás barométer dobogójára pedig újra Orbán Viktor, Csányi Sándor és Lázár János került. Csak egy pár szó itt a lista elejéről, azt mondja, hogy Csányi Sándor az első 260 milliárd, a Bige László 200 milliárddal a második, és Gattyán György visszaszerezte pozícióját, 180 milliárddal a harmadik. Úgy ráadásul, hogy még mindig zárolva van az a az a NAV-os tétel, amit elvesztett a NAV, tehát nem volt jogszerű az a zárolás, de úgy látszik még valami miatt ezt nem oldották föl. Tehát enélkül ennyi. Nos, hát a napi.hu-n lehet akkor erről olvasgatni. Van-e még valamit?
Nekem nincsen, csak annyi, akkor... hogy 20 fok is lehet az ország keleti és nyugati része között. Ugye betört délről, a keleti részbe betört egy melegfront, és mindezt nem érezi az ország nyugati fele, ott hidegebb lesz, keleten pedig melegebb, és tényleg, hogyha megnézed az időjárás térképet, akkor ilyen 8-9 fok lehet a nyugati régióban, és keleten pedig már bőven 25 is lehet esetleg délután, úgyhogy eszméletlen. Na, megyünk tovább, és utána jövünk azzal a témával. Nagy László Nándort hívjuk, a világgazdaság rovatvezetőjét, hogy mi ez a 2 milliárdos banki bírság, ami visszajár a bankoknak a GVH-tól.
This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
Was it hazardous? Yes, it was. The first strides into the unknown were about to be made. The hero who blazed the trail for the stars. One of us was with Yuri Gagarin as he orbited the Earth 190 miles above us. Astronaut to Earth. I can see forests, rivers, cumulus clouds all around. Everything's so beautiful. It's wonderful. It's wonderful.
Zseblámpák nem túl gyakran röpködnek maguktól. Millás reggeli.
Megyünk tovább. Azt mondja, hogy a telefonunk túlsó végén Nagy László Nándor, a világgazdaság rovatvezetője. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, szervusztok!
Na hát egy érdekes ügyet feszegetünk, illetve próbálunk értelmezni a segítségeddel, hogy a korábban a GVH elkaszált a bankokat, versenykorlátozónak minősítette ezeket a bizonyos interchange díjakat, illetve azt mondta, hogy a bankok ugye összehangolták ezt a díjstruktúrát, ugye amit a kártyatársaságok szednek a tranzakciók után, és most a fővárosi törvényszék hatályon kívül helyezte ezt a döntést, és valószínűleg az akkor kirót 2 milliárd körüli bírság is visszajár a bankoknak.
Így van. Ugye tegyük tisztában először, az interchange díj az a bank kap, aki kibocsátotta a kártyát.
Aha.
Ennek az oka, hogy ez van egy ilyen díj, ennek az, hogy a kártya kibocsátása az költségekkel jár, amelyeket azért önmagában első körben nem fedez az éves kártyadíj. Ha belegondolunk abba, hogy egy bankkártya kibocsátásával együtt jár az, hogy föl kell építeni egy 24 órás szolgáltatást, ami figyeli és ellenőrzi ezeket a kártyákat, fraud monitoringot kell létesíteni, és egy csomóféle költség van. Ezért aztán ezt találták ki a pénzintézetek, nem csak Magyarországon, a világon, hanem mindenhol, hogy a kibocsátókat ugye abból tudnak részesedni ezek után, hogy a kártyával fizetnek az emberek, és akkor ennek van egy elfogadói díja, amelyet, hogyha a kereskedőnél fizetünk a bankkártyával, akkor a kereskedő befizet az elfogadó banknak, és az elfogadó díj áll 3 részből, az elfogadó banknak a költségei, a bankkártyatársaság költségei, illetve ez a bizonyos interchange díj. És ezt az interchange díjat fejlődő piacokon általában magasabbnak szokták hagyni, pontosan azért, hogy elinduljon a bankkártya kibocsátás, minél több bankkártya legyen forgalomban, az embereknek, a pénzintézetek tudják kínálni a bankkártyát. Magyarországon ugyanezben a helyzetben voltunk a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején, és ezért aztán a Magyar Nemzeti Bank ösztönzésére jött létre egy úgynevezett bankkártya fórum, ahol meghatározták ezt az interchange díj mértékét, hogy körülbelül mekkora legyen, és lényegében a piac dacára annak, hogy ez elben a legalacsonyabb érték volt, ennél magasabbra nem is nagyon tették a pénzintézetek ezt a tételt.
Ez nagyon érdekes, tehát akkor már az akkori döntés is sántított, hogyha erre létrejött egy olyan szervezet, hogy az által említett bankkártya fórum, ami gyakorlatilag lehetővé tette azt, hogy ezt az árat egységesítsék, akkor már az a GVH döntés is grízes volt.
Nem, tehát a GVH szerint azzal, hogy létrejött egy ilyen egységes díj, ezzel a piacot korlátozták, hiszen akkor mindenkinek ezt kellett fizetnie, és így nem volt lehetőség arra, hogy valaki eltérjen, és a GVH megállapítása szerint ezzel drágább lett az elfogadás. Maga az akkori GVH döntés abból a szempontból volt furcsa, hogy a GVH azt nem vizsgálta, hogy ezen a bankkártya fórumon belül miként és hogyan alakultak a dolgok.
Aha.
Az egyik olyan érdekesség ennek a döntésnek az volt, hogy az egyik pénzintézet, beszéltünk róla, szerintem nyugodtan elmondhatjuk, hogy a Citibank az eléggé ellene volt annak, amikor a bankkártya fórum egyáltalán fölmerült az, hogy kéne csökkenteni az interchange díjat, ami emlékeim szerint, bocsánat, olyan 1,4% volt, hogy csökkenti kell a díjat. A Citibank általában ellene szavazott, ennek az volt az oka, hogy a Citibank döntően hitelkártyákkal volt jelen a piacon, úgyhogy betéti kártyában nem utazott a hitelkártyát, pedig ugye az ügyfelek döntően vásárlásra használják, vagyis ez az interchange díj, ez szinte minden egyes bankkártya használat után megkapta ezt a Citibank. Viszont érdekes módon a GVH ezt a pénzintézetet egyáltalán nem is büntette meg anno. Ami pedig most történt, az az volt, hogy a törvényszék megmérlegelte, jobban mérlegelte azokat az érveket, amelyeket a pénzintézetek mondtak el azzal kapcsolatban, hogy miért volt szükség erre az interchange díjra, és egyebek mellett megegyezte azt, hogy a két nagy kártyatársággal, a Visa-ban és a Mastercard-dal szemben volt Európai Bizottsági eljárás, ahol egyébként az interchange díj és annak a mértéke került napirendre, viszont az Európai Bizottság azon túl, hogy azt mondta, hogy az interchange díjnak van köze ahhoz, hogy drágább a kártyás elfogadás. Bizonyos esetekben, például a fejlődő piacokon valóban hozzájárulhat ahhoz, hogy a piac tudjon növekedni, illetve ahhoz is, hogy a díjak alacsonyak maradjanak, mert ha regulálják az interchange díjat, akkor nem szalad el az a piac. Amikor egy ilyen helyzetbe kerülünk, akkor ugye emlékeztetni kell arra, hogy az interchange díjat azóta az Európai Unió, illetve előtte, még az Európai Unió szabályozás előtt Magyarországon is regulálták, tehát most törvényi szint van arra, hogy mennyit lehet interchange díjban elkérni. Zárójelben ez kevesebb, mint a fele annak, mint amit ebben a bankkártya fórumban annó megállapítottak. Viszont a mostani maximalizált interchange díjnál is olcsóbban is lehet adni a piacon, mert van már verseny ebbe a piacon, és ezért aztán valóban azt mondhatjuk, hogy a GVH-nak az az érve, hogy magas volt az interchange díj, ez megállt, de a piaci verseny amúgy is megoldotta volna. Kettő, amikor ezt a vizsgálatot lefolytatták, akkor az interchange díjra már szó volt, hogy már szabályozni fogják, sőt addig, amíg ez a vizsgálat lefolytatódott, addig jelentősen alacsonyabb volt. Van még egy másik vetülete ennek a döntésnek, ez pedig az, hogy az, hogy a magyar piacon elég komolyan elkezdték szabályozni az interchange díjat, az többek között annak volt köszönhető, hogy ez a GVH vizsgálat lezárult, és ezzel a közel 2 milliárd forintos bírsággal zárult le, mert hogy a két kártyatársaság között üzletpolitikában különböző volt a működési rendszer. A Visa, amikor az Európai Unió elkezdte őt vizsgálni, akkor azt jelezte, hogy akkor ő a határon átnyúló szolgáltatásoknál nagyon-nagyon picire fogja tenni az interchange díjat, tehát ott levitte, a határon átnyúló fizetések nagyon levitte az interchange díjat, és azt mondta, hogy abban az országokban, ahol nincsen neki saját díjmegállapító bordja, tehát a bankoknak nincs egy olyan fóruma, ott ezt a határon átnyúló díjat fogja elismerni, mint fizetés. Európában 3 ilyen ország volt, az egyik Magyarország, viszont valóban az addig magasabb interchange díjjal dolgozó Visának, ez azt jelentette, hogy Magyarországon alacsonyabb lett az interchange díja jelentősen, mint a Mastercardnak, és innentől kezdve a Visa üzletpolitikája az volt, hogy megpróbálta azt elérni, hogy Magyarországon alacsonyabb legyen az interchange díj, arra a szintre menjen le, amit ő egy Európai Uniós vállalásban vállalt. Ezt átvette a magyar szabályozás, és innentől kezdve a Mastercardnak is eljebb kellett menni a saját díjaival, mert ezt most törvény írta elő, miközben a Mastercardnak annyiban volt előnye a magyar piacon, hogy ő neki másfajta volt az ármegállapítása, viszont a Visa nem tudott mit csinálni, mert nem volt olyan bank, aki létre akart volna hozni egy ugyanilyen ármeghatározó bordot azok után, hogy a GVH-nak a vizsgálata, ugye a bankkártya fórum létrehozása és működtetése miatt 2 milliárdos büntetéssel járt.
Világos. Laci, csak nagyon röviden, mi történik most? Tehát az, hogy a fővárosi törvényszék hatályon kívül helyezte a döntést, az oké, de mi hogyan tovább?
Minden versenyhivatali döntésnél, amikor a versenyhivatal meghozta 2 milliárdos bírságot, akkor a bankoknak ezt a 2 milliárd forintot be kellett fizetniük. Most, hogy a törvényszék azt mondta, hogy ezt hatályon kívül helyezi, ezt a 2 milliárd forintot a GVH-nak, vagyis a költségvetésnek, vissza kell fizetnie a pénzintézeteknek. Az borítékolható, hogy ez ellen a döntés ellen, ami ugye jogerős, de tovább lehet menni ugye még egy helyre, a kúriához, az borítékolható, hogy a GVH fog jutni a kúriához, és ott megpróbálja ezt a másodfokú döntést, jogerős döntést valamilyen szinten megtámadni. Egy dolog miatt fontos még ez az interchange-es döntés, hogy jelen pillanatban a GVH ágazati vizsgálatot folytat az ellen, hogy az elfogadói költségek túlságosan magasak Magyarországon. Ők úgy gondolják, hogy túlságosan magas összeget kérnek el most már az elfogadóktól, tehát a kereskedőktől a pénzintézetek, és ezt egy ágazati vizsgálat vizsgálja. A problémát én abban látom, hogy azokat a díjakat, amiket bemondanak politikusok, illetve a GVH vizsgálatnak a megalapozások is elhangzottak, hogy 3-5%-os kereskedői díjakat kell fizetni a bankkártya használat után, ezek olyan 4-5 évvel ezelőtti díjak, jó esetben, tehát sokkal olcsóbbak az elfogadó díjak. A másik, amivel pedig nem nagyon számolnak ilyenkor az elfogadó díjaknál, hogy a készpénz használatnak a költségeit, azt nagyon nem szeretik kimutatni, pedig azzal kell szembeállítani a kártyafogadás díjat. Az MNB szerint ez 2010-es évek 11-12 környékét évi 100 milliárd forint többletköltséget okoz a készpénz használat Magyarországon.
Hát ez izgalmas, köszönjük szépen, hogy segítettél nekünk értelmezni ezt a dolgot, és hát úgy látszik, hogy bonyolódik majd az ügy, úgyhogy fogjuk követni és beszámolunk róla. Köszi szépen még egyszer, jó munkát, szép napot!
Szervus.
Szia! Nagy László Nándorral, a Világgazdaság rovatvezetőjével beszélgettünk.
Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával minden hétfőn reggel 8 és fél 9 között. Az Adóvilágrovat támogatója a BDO Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés, adótanácsadás. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám.
Csillagfényes nyári éjszakák a szegedi szabadtérén. Várja Önt egy romantikus opera, Tosca. Világhírű musicalek, Mamma Mia, Ének az esőben és az év musical bemutatója, a Notre Dame-i toronyőr. Végül egy fergeteges vígjáték, Vízkereszt vagy amit akartok. szegedi-szabadtéri.hu.
Ezt nem hiszem el, pont most!
Hol a telefonom? Listázd a közelben lévő autószerelőket.
A Béla és Fiai műhely épp nyitva van innen 200 méterre.
Az önvállalkozását is ilyen könnyű lenne megtalálni. Váltson ön is UPC üzleti internetre, és éljen a számtalan lehetőséggel.
A Fiber Power Business 50 csomag most csak bruttó 4708 forint.
További részletek a 1420-as telefonszámon, vagy a upc.hu/business oldalon.
Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin. Schmidt Anditól.
Kiterjeszti a kormány az anyasági támogatásra jogosultak körét. Jövő januártól már azok is kérhetik az egyszeri 64 ezer forintos juttatást, akiknek a gyermeke külföldön születik. Nyilvánosságra kell hoznia a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, hogy a kormánnyal stratégiai partnerséget kötő cégek mekkora adókedvezményt kaptak, döntött a kúria a Lehet más a politika és az NGM között két éve húzódó perben. A párt első és másodfokon már nyert, és a bíróság mindkét esetben kimondta, hogy az adókedvezmény is közpénznek minősül. Így az ilyen formában nyújtott támogatások összege is nyilvános adat. Súlyos műszaki hiányosságok miatt nem engedtek tovább az osztrák hatóságok egy diákokat szállító magyar buszt. A Budapestről Londonba tartó járművet Hegyeshalom-Nikelsdorfnál tartóztatták fel. A hatóságok fékhibát észleltek, és a busz kormányművével is gondok voltak. Az osztrák tartományi közlekedési hatóság vezetője elmondta, a rendőrség az osztrák autópálya fenntartó műszaki szakértőivel közösen ellenőrizte a buszokat és a tehergépkocsikat, összesen csaknem 30 jármű rendszámát vonták be a helyszínen. Eredményes évet zárt tavaly az MVM csoport. A társaság több mint 1034 milliárd forintos árbevételt ért el, és több mint 130 milliárd forintot fizetett be a költségvetésbe, különböző adónemekben, illetve díjakban. Az MVM csoport 2016-os adózott eredménye elérte a 48,4 milliárd forintot. Csiba Péter elnök vezérigazgató hatalmas lépésnek nevezte, hogy a társaság 50%-os részesedést szerzett az NKS első nemzeti közműszolgáltató ZRT-ben. Változik időjárásunk, mától egyre több lesz a felhő, középen is nyugaton többfelé lesznek záporok és zivatarok, és a szél is nagy területen megerősödik. Észak-nyugaton csak 7, a Tiszántúlon viszont még 25 Celsius fok várható. A hírszerkesztőt, Schmidt Andit hallották, friss hírek, legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Budapesten a H6-os hév helyett Szigetcsép és Ráckeve között továbbra is pótló busszal lehet utazni áramellátási hiba miatt. Lassú az előrejutás a Budaörsi úton befelé, az M3-as autópálya fővárosi szakaszán a Szerencs utcánál befelé, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Határúttól, a 10-es főúton az Ürömi körforgalomnál, a 11-es főúton a Pünkösfürdő utca előtt. Telítettek a sávok az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt, a Soroksári úton a Rákóczi hídnál, a Váci út újpesti szakaszán a Szentendre-Szegedi úttól befelé. Erősödik a forgalma Budai alsó rakparton a Margit hídnál délfelé, a Petőfi hídnál északi irányban, a Pacsirta mező utca Lajos utca útvonalon, illetve Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton az M0-as autóútnál. Szép csillag, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek?
Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgasd a négyzetmétert, a Millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással.
A telefonvonal túlsó végén Kapéter Béla, az FHB Jelzálog Bank nyerti tanácsadó főmunkatársa. Szia, jó reggelt!
Szép örgöt, jön, szervusztok!
Na, egy nagyon jó kis ilyen árösszehasonlító kis elemzést csináltatok arról, hogy így Európa szerte hogyan alakult a nagy válság mélypontja óta a különböző ingatlanpiacok ára, és hát ebben azt lehet mondani, hogy igen, jól szerepeltünk.
Igen, hát hogyha a mélypontot nézzük, hogy mi volt a mélypont az egyes lakáspiacokon, akkor onnan képen, ahhoz képest mi történt a világban, az egy érdekes, vagy nem csak világban, csak Európában, az egy érdekes kérdés, és Magyarország ebben bizony a tetején végzett jól teljesít, 40% fölötti növekedést ért el, hangsúlyozom az aljától a aktuális árfolyamból. Az árfolyam, hogyha erről bőrbéről beszélünk, hogy mindig el szoktuk mesélni a lakásárindexet, az esetleg lakásárindexet, ennek van két bőrbé, amit mindig publikálunk, vagy két eleme, a nominális meg a reál ár. A nominális árban kúcson vagyunk már 2016 második felében fölé mentünk minden korábbi értéknek, tehát a korábbi maximális 200-as index értéke az már 221 magasságában járt tavaly is, és idén ez folytatott ez a növekedés. Ha ott azt mondjuk, hogy hogyan változtak az árak az inflációval korrigálva, tehát a reálárak, akkor még a 2002-es szinten mozgunk, tehát azért még abban még bőven van tartalék. És visszatérünk az európai összehasonlításra, ott meg azt láthatjuk, hogy az aljától nézve, tehát ami a 2014-es időszak mondjuk innen nézve, egy hosszú szaknálása a magyar piacon, de később is egy rajcsony volt, egy 30% fölötti növekedés ért el a magyar piac.
Aha, igen, ez az Európa térképen nincsen túl sok ilyen. Ugye a szomszédos Ausztria mellett a Svájc, északi skandináv államok, írek, és akkor nagyjából be is fejeztük, még a britek is jól szerepeltek, nagyon gyengék, ugye franciák, olaszok, görögök, ez a régió, és akkor van egy ilyen középmezőny az egyébben.
Hát a nagyon gyengét azért azt úgy másképp fogalmaznám meg, mert hát szeretnénk olyan gyengék lenni sok esetben a kárspiacon, mert ugye ez a növekedésről szól,
igen.
És vannak egyéb mérhetési lehetőségek is. Ezt hasonlíthatjuk azt, hogy mennyit kell dolgozni egy négyzetméter.
Igen, ez igaz.
Megnézhetjük, hogy mennyibe kerül egyáltalán egy négyzetméter, mert azt is megnézhetjük, hogy a trendek hol tartanak az egyes piacokon. De ez most a legfontosabb, mert vannak olyan piacok, ahol most még fölfelé mennek az árak. Vannak, ahol fordulópont tájékán járnak, fordulópont tájékán jár pont a horvát, a francia, meg a spanyol piac.
Aha.
Felívelő piac, ott várhatóan felívelés következik. Igen. Tehát azt tudjuk jósolni, hogy fölfelé fog menni. Ahol felfelé megy, hát az a legtöbb ország az Európában, különböző dinamikával, hát az is számít, hogy mennyi ideig stagnált, vagy mennyi ideig esett, és honnan jön visszafelé, és honnan kapasztjuk visszafelé. És mondjuk van Belgium, vagy van mondjuk Finnország, ahol azt gondoljuk, hogy éppen olyan pozícióban vannak, ahonnan lehet, hogy visszafogadódni, és lefelé fog menni az ár.
Világos. Visszakanyarodva ehhez a lakásárindexhez, ugye, amit itt nézegettünk nominális és reál értelembe véve, ez, amiket elmondtál, meg amit itt mutat a grafikon, azt hiszem rögtön meg is válaszolja azt a kérdést, hogy kialakult-e lufi a hazai lakáspiacon az árakban.
Ez egy visszatérő dolog, igen, hogyha többen vannak, akik kevés adatból,
akik megszédített a tempó.
Megérzésből azt mondják, hogy ezek az árak akkor lufit nyújtak, mert hát nagyot nőttek az árak, igen. Ugye itt is azért mihez képest nőttek, meg hol nőttek, meg hogyan nőttek. Mi ebben eléggé óvatosak tudunk lenni, mert azt gondoljuk, hogy legfeljebb pár olyan vízzóna van Magyarországon, az is főleg Budapesten, a híres Buli negyed mondjuk, vagy a belvárosi pár utcája, ahol akkor átnőttek az árak, hogy ott kipukkadhat az az árnövekedés. Az összes többi területen ezt nem látjuk. Azért a magyar árváltozásról, vagy ár eloszlásról azt érdemes tudni, hogy erősen kétsebességű a változás, és többfajta piac létezik. Szétszedhetjük ezt országrészenként, vagy település típusonként is. Az egyértelmű Budapest a legnagyobb, legerősebb, legfontosabb, leggyorsabb, legjobban növekedő piac. És akkor alatta vannak a megyei városok, az alatt következnek az egyéb városok, és lejjebb a községek. Tehát növekedésben és árszínvonalban is tetten érhető ez a széttaroltság, és a simán kétsebességűnek mondhatjuk a piacot, mert a sikertörténetek, mint amilyen Budapest, vagy Győr, vagy Kecskemét, vagy Debrecen, vagy általában az autópályával jól megközelíthető iparval egyetemben rendelkező városok, bár nem Szeged, ott teljesen rendben vannak az árak és az árváltozások, hogy viszik a piacot. Hát a budapesti piac volumenében akkora, hogy egymagában az országos átlagot kiválóan tudja befolyásolni.
Aha.
Az átlagos növekedés ütemét is egyébként Budapest nyomta fel.
Igen. Mennyiben befolyásolhatja ezt a trendet, amennyiben trend, és nem áll meg most egy picit, nem lesz megtorpanás, mondjuk az új lakásépítések száma, ugye, ami most komoly ösztönzőt és lökést kapott. Kérdés, hogy lesz-e hatása az árakra?
Abszolút van hatása, és ugye az új lakásépítés egy olyan dolog, ami egy kedvező korrekciók történnek, akkor az azt jelenti, hogy 4, 5, 6, 7, 8, negyed évvel később eventuál a hatása. Most azt ilyen jól kimutatható, mert nem is nagyon kell messzire lenni, mindenki tapasztalja, hogy a munkaerő az egy szűkös korlát, tehát a kivitelezői kapacitás és a munkaerő az egy szűkös lehetőséget ad csak a fejlesztésekre. Tehát ez még el is húzza valami ezt a folyamatot, és amikor tavaly lelkesen beszéltünk a csok, az újfajta csók a 10 milliós támogatás bevezetéséről, akkor ugyan várható, hogy növekedni fog a piac, de ez a növekedés ez most kezd megvalósulni. Tehát az akkor elindult csokra elindult fejlesztések, tehát mostanában adják át őket, mostanában költözgetnek be először az első adagokba, mostanában fogosítjuk az első nagyobb adag csokot emiatt, vagy igazán, hogy hiszen az akkor elindult fejlesztés, hogy mostanában jönnek be. És a mostanában elindult fejlesztések is majd később be fognak bejönni. Ez egy nagyon szép folyamat, ami nem úgy történik, hogy hónap után átadjuk a tegnap megrendelt lakásokat, és megállt a piac, hanem van egy kifutása fölfelé is. Most azt mondják a szakértők, és mi is ezzel tudjuk egyetérteni, hogy amíg az áfa, a kedvezményes áfa nem változik, addig az a lakásépítés, ami kimondott eladási célra történik, az nem fog ezzel váltakozni, vagy megváltozni, és a csók a vidéki önálló házépítéseket meg kiválóan tudja mozgatni a fordításokat is, és az áfa visszatérítést szerintem érvényesíthető.
Aha, világos. Jó, akkor árak tekintetében azt lehet mondani, hogy akik attól félnek, hogy most a tetőn vesznek, mert megdrágult minden, nem feltétlenül van így, mert hogy itt még van tér fölfelé bőven.
A legtöbb helyzetben, tehát azért minden egyes piac és minden egyes ingatlan és minden egyes ügyfél más és más, tehát ezt mindig el kell mondanunk, tehát lehetséges, hogy vannak zseniális jó utcák, és abban is lehetnek rossz ingatlanok. És így tovább, de ettől függetlenül, aki most nem egy bulinegyedes, vagy egy...
Igen, tehát a nagyon nagy elszállás.
Vagy nem egy napi kiadós zónában kíván lakást venni, és nem azzal számol, hogy mi megy tovább ugyanúgy valamit, mint eddig, ott azért van ebben bőven tartalmi biztonság. És azt látjuk, hogy az ügyfelek azok vásárolnak, hogy a kamatkörnyezet, a kapból fakadó alternatív befektetés lehetőség, a hitelkörnyezet, a hiteltézben ugye nem csak a kamatszint, hanem az erősen versengő bankok, és hát a jó pár fogyasztóbarát intézkedést hoztak meg a bankok, szabályozás miatt is, meg hát saját versenyérdekeik miatt is. Ezek mind a felé mennek, hogy jó páran fektetnek lakásban.
Világos.
És hát ugye külföldiek is fölbukkantak a piacon, pont azért, mert ha megnézik, hogy a nemzetközi összehasonlításban milyen árszintek vannak, Budapest a legdrágább, a legnagyobb magyarországi piac, a vonzó célpont a külföldi számára.
Világos. Oké, Béla, hát nagyon szépen köszönjük, hogy áttekintettük ezt a dolgot. További jó munkát és szép napot kívánunk neked.
Nagyon szépen köszönöm. Szervusz.
Kapéter Bélával, az FHB-hez állunkban kenyerti tanácsadó főmunkatársával beszélgettünk.
Négyzetméter. Ingatlan ügyek rálátással. A Millás reggeli ingatlan rovata hangzott el.
Just in time, I found you just in time. Before you came, my time was running low. Yes, I was lost, losing dice were tossed. My bridges all were crossed, nowhere to go. Take it, my friend.
Now you're here, and now I know just where I'm going. No more doubt or fear, I found my way.
For love came just in time.
You found us just in time
and changed our lonely life that lovely day.
We were lost, the losing dice were tossed. Our bridges all were crossed, nowhere to go.
Well, now we're here, and now we know just where we're going. No more doubt or fear,
we've found our way. For love came just in time. We found you just in time and changed our lonely lives that lovely day. Changed our lonely lives that lovely day.
A magyar tőzsde közel van. A parketten hazai cégek magyarul beszélő papírjai várják, hogy megszólítsd őket. Légy szinkronban befektetéseiddel. Színes, széles vásznú magyarul beszélő tőzsdeblokk a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Budapesti Értéktőzsde ZRT. Keresd a hazait, keresd a hazaival.
Nos, hát kérdeztem a múlt héten, ugye Hán Gábor, Erszt és kollega kitűnően magyarázta a certifikátok működését, amiket a Budapesti Értéktőzsdén lehet adni-venni, és azok között számtalan ilyen forintos devizapár is van, euró, forint, dollár, forint, font, forint, lehet az emelkedésükre, árfolyam emelkedésére vagy csökkenésére is spekulálni, de hogy mi a helyzet a forint piacon, hát ez nagyon fontos ahhoz, ugye, hogy jó döntést tudjunk hozni, úgyhogy ezért kértük meg Kóba Miklóst, az ING Bank deviza guruját, hogy kicsit nézzünk körül a forint piacon. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Ami mellett kicsit értetlenül állunk, hogy elgyengült egy ideje a forint, és valahogy itt maradt ezen a gyenge szélen, ami nem riasztó nyilván, mert még a szűkebb meg a tágabb sávján is belül van, ami hosszú idő óta kialakult, de valahogy megszoktuk azt, hogyha van egy ilyen gyengülési ciklus, akkor belépnek az exportőrök, azok ugye eladják euróikat, az vissza tudja nyomni a kurzust, és alapvetően ez volt a játék, és most minthogyha kicsit itt maradt volna. Mi történik, vagy hogyan látotta a helyzetet?
Alapvetően a forint gyengülése akkor kezdődött meg, hát a gyengülést ugye tegyük idézőjelbe, hogy te is mondtad, igen, mert azért a 390
szintekről
most följöttünk ki, azért nem dráma van, de ugye ez a sávon belüli gyengülése akkor kezdődött, amikor ugye az LKB legutóbb belengedte az esetleges kamatemelés kezdetét ugye az év végére. Ekkor kezdődött, és aztán folytatódott azzal a tüntetés sorozattal, ugye ez nem egy politikai műsor, tehát én is csak megemlíteném,
igen,
nem mennénk bele itt a részletekbe, mindenki tudja, miről van szó. Ezek a eszkalálódott politikai tüntetés, tehát nem az volt, hogy csak egyszer vagy kétszer,
igen,
hanem gyakorlatilag ezek rendszeressé váltak. Ezek a befektetők számára azért némi nemű bizonytalanságot mutatnak. Nyilvánvalóan, ahogy ugye említettük, nincs dráma, de az árfolyamban azért az látszik, hogy egy picit inkább az aktuális kereskedési sáv, ugye ez a 3.14 a teteje nagyjából, ugye ehhez közelítve kereskedünk. Valóban ugye az exportőrök azért néha-néha beleszólnak ebbe a dologba, de hát ugye ezt már nagyon-nagyon sokszor évek alatt elmondtam nektek, hogy alapvetően a pacát szelet nem a magyar importőrök és az exportőrök fújják, hanem azok a londoni, illetve amerikai alapok, befektetési házak, portfólió menedzserek, stb. Spekulások, akiknél ugye a nagyon nagy mennyiség, illetve nagyon likvid tőke van. Úgyhogy,
és akkor ők most ezt a politikai bizonytalanságot érzik esetleg? Összepárosítva, hogy ahogy az nemzetközi helyzet sem mindig annyira tiszta, jön francia választás.
Hát a nemzetközi helyzet is elég bizonytalan,
igen,
tehát azért ugye az amerikai elnök körül azért elég nagy turbulencia van, ugye Észak-Korea feszegeti a határokat, ugye a törököknél a választás az nyilván ott az elnök úr nagyon örül neki, de nem biztos, hogy a világ többi része osztja ugye ezt a lelkesedést.
Igen.
Tehát alapvetően ezért a nemzetközi helyzet, hát ha nem is fokozódik, de valamilyen egy picit magasabb szinten van, mint mondjuk kellene, vagy ami optimális lehet, úgyhogy az egész nemzetközi hangulat egy picit olyan, hogy ezt az amúgy egyébként meglehetősen ugye piaci előnyt már elvesztett forintot, gondolok itt ugye a kamatszintre, ami miatt mi egy vonzó deviza voltunk, hát most elvesztette, és igen, ezekre a dolgokra kicsit érzékenyebben tudunk reagálni, ha nem is drámaian, de azért ilyenkor egy picit a gyengülés irányában.
Mit lehet tenni? Érdemes azt mondani, hogy ez most itt egy ilyen a sávon belül is egy sávnak a teteje, is meg lehet próbálni, hogy visszaerősödünk, vagy ez most egy picit bizonytalannak tűnik ez a helyzet, és most annyira nem biztos, hogy kifizetődő ez a stratégia?
én azt gondolom, hogy azért az, ezen belül a sávon belül azért lehet játszadozni, tehát amikor 13 fölé megy egy kicsit az árfolyamot, ott azért lehet adogatni, 12-11 környékén lehet vásárolgatni, most aki kis és nagy közép és bármilyen befektetőről beszél, vagy akár importőről, vagy exportőről, tehát én nem gondolom azt, hogy most majd irány a 320 meg a 325, ez a jelenlegi tudásunk szerint, ezt én nem várom. Én azt gondolom, hogy azért ezt a szűk sávot ki lehet használni mindenkinek, akinek valamilyen érdeke fűződik hozzá, ugye itt a vállalatokról van szó, illetve azok, akik szeretnének egy kicsit mondjuk profitot termelni, azért lehet itt játszadozni. Én azt gondolom, hogy azért, hogyha el fog múlni ez a bizonytalanság, akkor lehet, hogy ez egy további gyengülés hoz, de majd hosszabb távon én azt gondolom, hogy vissza fogunk csúszni a 3-10-es szint, vagy a 3-10-es szint alá. Hát azért ma lesz még egy LKB, ugye tegnap volt egy kis tanító jellegű elbeszélgetés a miniszterelnök úrral az Európai Parlamentben, hogy ott azért összefeszültek az erők. Azt, ha jól emlékszem, május 1-én lesz ugye valamilyen döntés, szavazás ez ügyben. Tehát azért most még azt gondolom, hogy itt a nagyon közeli jövőben egy picit a rúdja felfelé áll a forintnak, tehát inkább a gyengülgethet, de azért a gyengülgetésen van a hangsúly, és aztán meglátjuk, hogy hogyan tovább, de mondom, drámai változást.
Világos. Oké, Májki, köszönjük szépen, hogy beszélgettünk, jó munkát neked, szép napot!
Köszönöm szépen, szép napot mindenkinek, sziasztok!
Kóba Miklóssal, az ING Bank deviza gurujával beszélgettünk a forintról.
Használd ki a hazai piac adta lehetőségeket. Kereskedj itthoni blue chipekkel, vagy akár a kisebb kapitalizációjú cégek részvényeivel. A rovat támogatója a Budapesti Értéktőzsde ZRT, mert semmi sem jobb, mint a hazai. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencse lánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
Na kérem, a helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy egyfő részére szóló regisztrációt. A Boszkoló Hotel Budapestben május 18-án megrendezésre kerülő Fókuszban a Fintech konferenciára, az esemény szervező HG Média csoport jóvoltából. Mai kérdésünk a következő: 2017. augusztus 1-től Magyarországon már csak a megújított 2000 és 5000 forintos bankjegyekkel lehet fizetni. Ezt követően meddig váltja át az MNB díjmentesen a régi bankjegyeket? A. 2027. július 31-ig, vagy B. 2037. július 31-ig, vagy C. 2042. július 31-ig.
A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac@jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám.
Ezt nem hiszem el, pont most!
Hol a telefonom?
Listázd a közelben lévő autószerelőket.
A Béla és Fiai műhely épp nyitva van innen 200 méterre.
Az ön vállalkozását is ilyen könnyű lenne megtalálni. Váltson ön is UPC üzleti internetre, és éljen a számtalan lehetőséggel.
A Fiber Power Business 50 csomag most csak bruttó 4708 forint.
További részletek a 1420-as telefonszámon, vagy a upc.hu/business oldalon.
Georg Baselitz. Egy művész, aki újraformálja a múltat. A kortárs képzőművészet egyik legismertebb alkotója. Először Budapesten. Baselitz. Újrajátszott múlt július 2-áig a Magyar Nemzeti Galériában.